Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat János evangéliumánál, és az 5. rész 17. versét fogom felolvasni Isten igéjéből, és az Úr és az ő igéje iránti tiszteletből állva hallgassuk. Tehát János evangéliuma 5. rész 17. vers. Jézus így szólt hozzájuk: az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Úrunk, köszönjük neked a te igédet, megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te igéd igaz, és abban van az élet. És ha ráalapozzuk az életünket a te üzenetedre, a te igédre, akkor áldás lesz számunkra. Köszönjük neked ezt. Most megnyitjuk a mi szívünket, és vágyunk arra, hogy megértsük azt, amit ma akarsz nekünk mondani. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Egy olyan sorozatban vagyunk, ami arról szól, hogy hogyan vezet bennünket az Isten. Ez a harmadik része. Ugye az elején beszéltünk egy kicsit így az alapokról, hogy egyáltalán mi az az életmód, ami segít abba, hogy egyáltalán vezethessen minket az Isten. Mert az Isten vezetni akar bennünket, de ez nem úgy működik, hogy éljük az életünket nélküle, és aztán egyszer csak, amikor éppen nagy gondunk van, akkor szólunk, hogy na Uram, gyorsan valamit mondjál, mert most baj van. Hanem ez egy olyan dolog, ami egy életmód, és megismerjük az Urat, és aztán egyre inkább belejárunk. Aztán utána a második részben tanultunk 5 dolgot, amit így a kezünkön tudtunk megjegyezni, hogy ha úgy igazán keressük komolyabb, nagy dolgokba Isten vezetését, akkor mik azok a dolgok, amiket meg kell nézni, hogyan tud vezetni bennünket. És a mai napon tulajdonképpen egy könyvről szeretnék beszélni, amit sokan ismertek, az a címe, hogy az Isten megtapasztalása. Úgyhogy ha valakinek megtetszik az a néhány dolog, amit ebből elmondok, akkor azt fel is lehet olvasni, illetve a mi házi csoportunk most pont ezen megy végig. Ami arról szól, hogy hogyan tudjuk igazából mi megismerni az Istent. És az a lényege, hogyha megtaláljuk az ő akaratát, és elkezdjük őt követni, és szolgáljuk őt, akkor tulajdonképpen miközben szolgáljuk őt, átélünk vele dolgokat, és megtapasztaljuk azt, hogy milyen igazán az Isten. Ugye Jobb mondja, hogy ő nagyon szerette az Istent, meg követte, meg minden rendben volt az életében, aztán elég nagy mélységeket élt meg, és utána, amikor ezekből kijött, azt mondta, hogy eddig csak hírből ismertelek téged, de most már színről színre látlak. Most már megismertelek, mert közelebb jutott ő hozzá az Úr, azon keresztül, amiket átélt. Amit most hallgattunk, bizonyságtételeket, ezek egészen különlegesek voltak. Köszönjük Lili, meg Béla, hogy elmondtátok. Amikor beletekinthetünk egy embernek az életébe, hogy hogyan munkálkodik ott az Isten, az egy különleges dolog. És lehet, hogy talán azt gondoljuk, hogy kimegyünk az utcára, és ilyen közönös emberek, akiket semmi nem érdekel, vannak, és csak néhány embert érdekel ilyen dolog, de ne gondoljátok, mindannyiunknak nagyon-nagyon sok gondolata van arról, hogy egyáltalán miért vagyunk mi most itt? Mi ez az egész? És hívő embereknek is, meg nem hívő embereknek, olyanoknak, akik most Isten nélkül élnek, tele vannak gondolattal, és keresik az életüknek az értelmét. És Isten pedig valahogy vezet bennünket, és ahogy Lili mondta, hogy azt érzékelt, hogy valaki figyelgeti őt, és hogy egyrészt egy kicsit ijesztő, mert hogy ki tudja, hogy megbüntet, vagy mi lesz, másrészt pedig mégis egy megnyugtató dolog, hogy mintha azt mondtad, hogy te úgyis mégis úgy érzed, hogy pozitív dolog ez az életedben. Az az ige, amit felolvastam, az csak annyiról szól, csak hogy az Isten munkálkodik, és Jézus is munkálkodik. Ugye Jézus, amikor eljött ide a földre, ott hagyta az ő istenségét, és megismerte az embert úgy valóságosan, akkor azt mondta, igen, hogy az Isten is munkálkodik, és én is munkálkodom. Hát ezt látjuk a bizonyságtételekben is, hogy Isten munkálkodik, és ő dolgozik. Ő nincs bele kötve az időbe, és ő ráír, ha úgy tetszik, és tudjuk, hogy ez a világ, amiben most itt élünk, és amiben kapunk x évet, ez tulajdonképpen arra való, a Biblia elmondása szerint, hogy felkészüljünk az örökké valóságra. Mi ezt úgy éljük meg, hogy hát ez a minden, és hogy itt kell csomó dolgot megértenünk, elélnünk, de ha egy kicsit ezen túl nézünk, és hisszük azt az igazságot, hogy a Biblia azt mondja, hogy örökké fogunk élni. Tehát ő nem mondja azt, hogy van 70-80 évünk, és akkor ezt kell kiélni, hanem örökké fogunk élni. És ez egyrészt egy nagyon bátorító, másrészt azért egy nagyon komoly dolog is, mert bár szeretnénk azt mondani, vagy azt hinni, hogy végül is Isten csak úgy elintézi majd, hogy csak mindenki valahogy az üdvösségre jusson. Erre sokféle emberi ötlet és gondolat van, de hogyha ezt a könyvet vesszük a kezünkbe, és megnézzük, hogy Jézus Krisztus, amikor itt járt, miket mondott, akkor beleütközünk abba az igazságba, hogy azt mondja, hogy aki hisz az örökké valóságban, az örök boldogságban fog élni, aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Tehát ez a világ, ez arra való nekünk, hogy felkészüljünk az örökké valóságra, és itt dől el minden tulajdonképpen, hogy mi lesz velünk. A legutóbbi házi csoportunkon, amikor vesszük ezt a könyvet, igazából ez egy munkafüzet, amivel sokat kell foglalkozni napközben is, és nem a könyv a lényeg benne, hanem inkább, hogy végigvezet bennünket Istennek az igazságaim, akkor volt egy olyan megállapítás, hogyha valaki ezen a területen nem igazán, ezt nem tudja hova tenni az életébe, ezt a területet, hogy megismerje Istennek az akaratát, és nem tudja megérteni az Isten szavát, akkor tulajdonképpen az életünknek az egyik, vagy nem a leglényegesebb pontjával van problémája. Ezen gondolkoztunk, hogy igaz ez. Mert azért, ha be kell valunk, hogy azért sokunknak van időnként problémája ezzel, hogy most akkor mit is mond az Isten. És hát ez egy megállapítás, és én azt gondolom, hogy ez igaz. Tehát, hogyha itt vagyok a Földön, és sok mindenben sikereket érek el, meg sok jó dolog van az életemben, de tulajdonképpen úgy élem le az életemet, hogy fogalmam sincsen, hogy az Isten mit akar tőlem. És csak úgy próbálok így tapogatózni, hogy mi legyen, akkor azért nem lehet azt mondani, hogy egy ilyen biztos alapon élem az életemet. Úgyhogy ebbe segít bennünket, közben eltűnt a információ, az mi történt? Ja, köszi. Rendben. Van itt egy ilyen kis ábra, ami összefoglalja tulajdonképpen ennek a tanításnak az üzenetét, hogy ugye az Isten az munkálkodik itt a világban. És ez tőlünk független igazából, hogy most ő munkálkodik, és hogy hogyan próbál bennünket ebbe a dologba bevonni. Itt alul látszik ez a kis ív, hogy a kapcsolatba szeretne lépni velünk. Ő mindenféle módokat megtalál erre, és itt a két bizonyságtételben is láttuk, hogy történtek olyan dolgok Lilinek vagy Bélának az életébe, amik mondhatjuk véletlennek, mondhatjuk furcsaságnak, de mégis ami oda vezette őket, hogy valahogy az Istennel találkoztak. Én azt gondolom, és ezt hiszem, hogy az Isten minden emberrel kapcsolatba akar lépni. Egyrészt a Bibliában sem látom azt, hogy erre utalás lenne, hogy ő nem szeretne kapcsolatba lépni, meg hogyha beszélgetek is emberekkel, tehát itt a kérdés az, hogy ezt a kapcsolatot, ezt a lehetőséget mi megragadjuk-e. Például, amikor Béla oda keveredett valahogy ehhez a helyhez, ahol találkoztál a Horváth Zsolt lelkipásztorral, akkor Béla dönthetett azon, hogy elfogadja ezt a segítséget, hogy ugye egy ingyen hazahozzák őket egy kocsival, de hát most miért kéne neki eljönni mondjuk egy gyülekezetbe, arra neki nincs szüksége, és itt le is zárhatta volna ezt az egész történetet, és akkor most nem lenne itt. Hát ismerem Béláékat, a családjukat, és ezt nem csak rájuk tudom mondani, hanem talán sokunkra, hogy ha ezeket a helyzeteket sokszor visszautasítjuk, akkor hát akkor már nagyon, nagyon nem lennénk sehol. Isten persze időnként ad nekünk még időket, de a lényeg az, hogy ezt a kapcsolatot, ezt tulajdonképpen mi tudjuk visszautasítani egyedül. Isten mindig keresi velünk a kapcsolatot. Aztán utána meghív az ő munkájába, megszólít, amikor Isten valami komolyabb dolgot kér tőlünk, akkor az mindig hitkrízissel jár. Ugye az első komoly dolog, amit kér tőlünk az Isten, az micsoda? Hogy? Hát az a megtérés, igen. Tehát, hogyha most az életünkben azért azt szeretném mondani, hogy nem minden nap vannak ilyen fantasztikus dolgok. Tehát néha eltelnek akár évek is, amikor úgy olyan normálisan zajlik az életünk, de azért időnként vannak egészen különösek, és az első ilyen nagy az a megtérés, amikor az Isten meghív bennünket, és mondjuk elmondja nekünk az igében úgy kedvesen, hogy figyelj, az az igazság, hogy nagy baj van az életeddel, mert romokba hever az életed, és hogyha így mész tovább, akkor a kárhozatra jutsz. Akkor ezzel valamit nekünk kezdeni kell. Itt van egy lehetőségünk azt mondani, hogy hát hagyjál már engem békén ilyenekkel, hát körülnézek, annyi ember van itt a világban, azok többsége mind rosszabb, mint nálam, hát ez butaság. Vagy pedig hagyom magamat, hogy fú, kicsit megnézem tényleg, hogy milyen is vagyok. És ahogy Béla is említette, hogy a jelleméről is szólt, hogy bizony voltak vele problémák. És az ember akkor vagy azt mondja, hogy hát ezt megpróbálom valahogy elfedni, vagy tényleg találkozok önmagammal, és akkor azt mondom, hogy hát ez nagyon gáz ez a dolog, és egy krízisbe jutok, hogy akkor mit kéne nekem csinálnom. De Isten, amikor így meghív az ő munkájába, akkor ő nem annyit szeretne elérni, hogy összetörjünk, hanem azt szeretné elérni, hogy vele menjünk, és kövessük őt, és akkor utána ez egyfajta igazodást kér tőlünk, az életünkben át kell szervezni az életünket, de amikor ezt megtesszük és elkezdjük az Istent követni, akkor különleges dolgokat tapasztalunk meg, és igazából a vele járásban ismerjük őt meg. Hát erről szól így röviden ez a tanítás, és most egy kicsit interaktív dologra foglak benneteket hívni, és azt előre mondom, hogy ha valaki úgy van most itt, hogy nem szeretne különösebben megnyilatkozni, akkor ez nem kötelező, tehát senki, mindenki, aki akar, az maradhat teljesen csöndben is. De azt fogom tenni, hogy végigmegyünk ezen a néhány gondolaton, és szeretném, hogy egy kicsit ketten, hárman, négyen így összefordulva picit beszélnétek róla, hogy ti hogy látjátok ezt a dolgot most az életetekben. Ugye, tudjuk azt, hogy amikor tanításokat hallgatunk, akkor ez a frontális tanítás, hogy most én elmondok valamit, ez a legkevesebb hatékonysággal bíró dolog, mert meghallgatjuk, bólogatunk, hogy nagyon jó volt, és aztán elfelejtjük. Tehát, hogyha egy kicsit gondolkozunk rajta, akkor közelebb jutunk hozzá, és jobban bennünk marad. Közben eltűnt. Az első ilyen kérdés, amire hívlak benneteket, hogy picit gondolkozzunk, hogy az Isten mindig munkálkodik körülötted. Hogy minden egyes ilyen kis részre, mondjuk egy 3 perc van maximum, de inkább 2, hogy forduljatok össze egy 2-3-an, és mondjatok egymásnak, hogy hol látjátok, hogy az Isten munkálkodik. Vagy ezt látjátok, hogy az Isten munkálkodik? Mondjuk itt most azt szeretném mondani, hogy azt nem szabad mondani, hogy a Lili meg a Béla életében munkálkodik, mert ezt látjuk, és hogy ez most itt egyértelmű volt ez a dolog, tehát ez senkinek nem ér, hogy ezzel ő kilövi ezt a kérdést, hanem kicsit gondolkozzatok el, és mondjatok egymásnak a dolgot, hogy én hol látom, hogy az Isten munkálkodik. Akár azt is mondhatjátok, hogy bennem, az én gondolataimban, vagy környezetemben, jó? Úgyhogy 2 perc van erre, tehát akkor kezdjünk el erről egy picit beszélgetni, és mindenki ezt azért próbál meg megjegyezni, hogy na akkor én hol látom, hogy az Isten munkálkodik. Lejárt az időnk. Remélem, hogy a beszélgetésnek a zaja az azt mutatja, hogy rengeteg területen látjátok, hogy az Isten munkálkodik. Esetleg csak egyet-kettőt valaki mond abból, hogy amit úgy gondoltok, hogy megosztotok szívesen másokkal, hogy hol munkálkodik, nem részletesen, csak egy-egy szóval, hogy hol látjátok az Istent munkálkodni. Vera? A vépi táborban. Aha. Aztán Esetleg valaki még a beteg ágyak mellett. Igen, ott is nagyon lehet látni. István? Hogy? Aha, párkapcsolatokban. Igen, igen, ezt látjuk és tudjuk. Aztán még valaki? Esetleg? Aha, hogyha magunkban nézünk, igen. Na tehát, hogy ez, hogy is, az Isten munkálkodik, ugye erről szólt ez az ige is, hogy Jézus ezt kijelentette, hogy az Atya az munkálkodik, és hogy is munkálkodik, hogy ez egy valóság. És lehet, hogy valaki azzal próbál elintézni, hogy ezek ilyen emberi gondolatok, meg stb. De ha vesszük a fáradtságot arra, hogy végignézzük, hogy egy-egy embernek az életében mi történik, amikor az Istennel találkozik, akkor azt kell látnunk, hogy igen, az Isten az munkálkodik. A következő ilyen gondolat, hogy az Isten folyamatos szeretet kapcsolata törekszik veled, amely valóságos és személyes. Tehát az Isten nem egy olyan Isten, aki így munkálkodik, aztán itt van ez a sok ember, aztán őnek itt tök mindegy, hogy hány ember itt a Földön, ő csak a saját dolgát csinálja, és akinek mázlia van, az kicsit jobb helyzetbe kerül, aki meg nem annak a pekje volt, hanem ő tulajdonképpen minden emberrel szeretett kapcsolatra törekszik. Tehát ő szeretné, hogy ott legyünk vele. Ez olyan, mi most ezt éljük, ugye, hogy a gyerekeink elköltöztek Budapestre, főképp feleségem, ugye azt szeretné, hogy mindig ott legyenek a gyerekek, és hogy beszélgessünk, tegnap egy nagyon jó Facebookos chat vacsorát csináltunk, hogy Zsófi kirakta ő is a telefont, meg mi is, és akkor leültünk vacsorázni, és akkor ott vacsorázott Budapesten, meg itt, és élveztük, hogy beszélgethetünk. És hogy az Isten az ilyen, hogy ő törekszik arra, hogy szeretett kapcsolatban legyen velünk. A következő ilyen 2-3 perces kör azt most erről szólna, hogy beszélgessünk arról, hogy miben érzitek ti, hogy az Isten szeretett kapcsolata törekszik veletek. Tehát mondjatok egymásnak egy-két dolgot, amiben úgy érzitek, hogy igen, hát az Isten az a szeretet kapcsolata törekszik velem. Sokszor ugye a problémákban, gondokban, feszültségben néha megfeledkezünk erről a dologról, és magunk vagyunk, úgy érezzük, és magunk akarunk mindent megoldani, de ha megállunk egy kicsit, és elkezdünk, megszólítjuk az Atyát imádságban, de ha valaki még nem is hívő, akkor meg vissza tud tekinteni az életében, hogy hoppá, azért itt is Isten belenyúlt az életemben, meg ott is, hogy mik ezek a pontok, amikor azt tapasztaljátok, hogy az Isten szeretett kapcsolata törekszik veletek. Remélem találtatok sokat, bár a mi beszélgetésünkben elhangzott, hogy azért ez már egy kicsit nehezebb kérdés. Mert ugye az, hogy Isten munkálkodik, úgy máshol, azt úgy könnyen látjuk, meg stb. Na de az, hogy engem Isten szeret, és hogy szeretet kapcsolatot öregszik, ez már egy kicsit nehezebb kérdés. Na hát a következő ilyen gondolat, hogy Isten meghív, hogy csatlakozz az ő munkájához. Ugye mondtam, hogy az első ilyen eset az a megtérés. Hogy ő tulajdonképpen arra hív bennünket, hogy amikor ugye először találkozunk vele, erről hallottunk a bizonyságtételekben is, hogy ő szeretné, hogy az ő családjához csatlakozzunk. Az ő családja az pedig egy tevékeny család, tehát egy olyan család, ahol nagy munka van, és behív. Biztos értetek már hát olyan helyzetet, amikor megtiszteltetésnek éreztétek, hogy valaki behívott az ő munkájába. Valaki azt mondta, hogy na hát rád is gondoltam, hogy te is segíthetnél ebbe a dologba. És hogy az Isten az így van, hogy ő hív az ő munkájába. Hát most arról kérném, hogy beszélgessetek egy pár gondolatot, hogy ez lehet, hogy még nehezebb, hogy most mibe hív benneteket az Isten. Tehát, hogy érzitek ezt. Nyilván itt már, ahogy lépegetünk, lehet, hogy valakinek éppen most nincs ilyen, akkor nem kell most kitalálni valamit, de hogy egy picit gondolkozzunk, hogy mibe hív bele téged az ő munkájába. Ez ugye lehet az ő munkája benned, és azt mondja, hogy az Isten, hogy most arra hív, hogy együtt dolgozzatok ezen, mondjuk például, amit az István mondott, hogy az ő munkája, hogy Istvánt valahogy átformálja ebbe a dologba, hogy ezeket a nem könnyen szerethető embereket is szeresse, de lehet ez egy rajtunk kívülálló dolog is. Úgyhogy akkor beszélgessünk erről is most 2-3 percet, jó? lejárt az időnk. Isten hív, hogy csatlakozzunk az ő munkájához. Tehát a hívő élet az egy aktív élet tulajdonképpen, tehát nem egy állapot tulajdonképpen, hogy vannak, akik nem hisznek Istenbe, ők a világiak, vannak, akik hisznek az Istenbe, és akkor úgy el vagyunk, mint a befőtt, hanem a hívő élet az azt jelenti, hogy Istennek van itt egy munkája ezen a földön. Ugye Árpád, az elődöm, aki nem ismerte esetleg, ő szokta mondani, hogy hát Isten legnagyobb cégéhez, tehát a világ legnagyobb cégéhez, az Isten cégéhez csatlakozott, és ő ott dolgozik, és ő annak a munkatársa, és van egy csodálatos feladata, és ő behív ebbe. Ugye az, hogy behív az ő munkájába, az hát nem egyszerű dolog tulajdonképpen meglátni ezt, vagy megérteni, hogy pontosan hogy is szól. Ugye a négyes pont, hogy Isten szól hozzád a Szentlélek által, a Biblián keresztül, az imádságban, a körülmények által, és a gyülekezet által, hogy felfedje önmagát, szándékait és útjait. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hogyan ismerhetem föl Isten akaratát. Ugye erről beszélgettünk a múlt alkalommal, amikor erről szólt a tanítás, hogy nagyon sokféle módon tud szólni az Isten. A Szentlélek által, amikor szól, nem könnyen tudjuk ezt megfogni, mert nem, legtöbbször nem egy hangot hallunk, vagy egy írást kapunk a Szentlélektől, de mégis a lelkünkben valahogy egyértelműen értjük, hogy szól a Szentlélek. Ahhoz tudnám a legjobban hasonlítani, amikor a lelkiismeretünk szól. Azt azért elég jól észrevesszük. De nem tudjuk leírni, hogy hogyan. Tehát, hogyha sokszor szokták mondani, hát, hogy mi az, hogy a Szentlélek szól hozzá, tehát ezek a te gondolatai. De akkor azt szoktam mondani, hogy figyelj, amikor csinálsz valamit, valami rosszat, és a lelki ismeretet szól hozzád, akkor légy, mondd már el, hogy akkor ezt hogy hallod, vagy nem tudja elmondani az ember, de mégis egyértelmű, tudom, hogy ez rossz volt, amit sem, valamire cselekvésre hív. Tehát, hogy így tud szólni. Tud szólni a Biblián keresztül, amikor olvasom az Isten igéjét, és egyszer csak megváltoztatja az életemet. Erre van az igében két szó, ugye van a logosz meg a réma. Ugye a logosz az az általános üzenet, amikor olvasom az Isten igéjét, és úgy általánosságban, de a réma, az is az igére egy görög szó, az meg amikor úgy betalál, és akkor azt mondja, hogy na, puh, ez most nekem szólt, mint tudjátok, annak a részeg matróznak, akinek a fejére esett a Biblia, és akkor részegsébe kinyitotta, és akkor felolvasta, és akkor az volt, hogy ja, mondja, hogy na uram, most szóljál hozzám, és akkor azt mondja, ne részegeskedjetek, hanem teljetek meg Szentlélekkel. Rögtön kihúzanodott, hogy hoppá, hogy ez most micsoda. Tehát, hogy valamikor az új nagyon egyértelműen szól Isten igényén keresztül, aztán az imádságban, ugye az imádság az nem egy olyan dolog, hogy elmondjuk a mi kéréseinket, és akkor sikeres volt, ha megcsinálta az Úr, ha meg nem csinálta meg, akkor sikertelen volt az ima, hanem az imádság egy beszélgetés, amiben a mi lelkünk átformálódik. Ez olyan, mint amikor egy emberrel beszélgetünk, akit szeretünk, akkor a beszélgetésben majdnem mindegy, hogy miről beszélgetünk, úgy megyünk haza, hogy fel vagyunk töltekezve. És hogy ilyen az imádság, hogy az Istennel találkozunk, és ott persze tud szólni is. Aztán körülmények által, illetve a gyülekezet által, a testvérek által. Tehát nagyon sokféle mód van arra, hogy az Isten szól. Erről volt szó két héttel ezelőtt, hogy hogyan lehet azért ezt ellenőrizni, hogy azért ez biztos dolog legyen. Most ezt nem mondom el még egyszer. A következő, ami viszont megint egy furcsa állítás, hogy Isten meghívása a velő való munkálkodásra mindig hitkrízisbe vezet, amely hitet és tettet kíván. Erről is beszélgettünk a házi csoportban, hogy ez igaz-e. Tehát amikor az Isten hív valamire, akkor hitkrízisbe kerülünk. És ugye úgy fogalmaztuk meg, hogy nyilván ez nem arról van szó, hogyha most hív engem az Úr, mondjuk reggel, vasárnap, hogy hát menjünk Isten tiszteletre, akkor hitkrízisbe kerülök, hogy persze valaki lehet, tehát hogy annyira fáradtak vagyunk, de tehát inkább ez arra vonatkozik, amikor az Isten nagy dolgokra kér, tehát ami az életünkben lehet, hogy 10-15 van összesen, de azért meghatározza az életünket. És az Isten mindig olyanba hív bele, ami egy kicsit meghaladja azért a mi lehetőségeinket. Tehát ő nem emberi dolgokba hív bennünket, hanem ő olyan feladatokkal bíz meg, amik nem olyan könnyen mennek. Ugye itt a Mózes példája van hozva, amikor az Isten megszólítja Mózest, és azt mondja, hogy figyelj, te fogsz elmenni a fáraóhoz, és akkor te fogod kivezetni a népedet az Egyiptomból, és akkor Mózes rögtön nagy hitküzdbe kerül, hogy igazából még beszélni se tud rendesen, nem tud jól megfogalmazni a dolgokat, és nem nagyon akarja ezt vállalni. Hát itt most megint megállunk egy pillanatra, hogy ha meg tudtok osztani egymással olyat, hogy valami értelemben hitkrízisbe kerültetek. A hitkrízis az nem azt jelenti most itt, hogy elkezdtem bizonytalankodni, egyáltalán van-e Isten, hanem a hitkrízis az a Istenbe való bizalmamnak a krízise, hogy elhiszem, hogy az Isten ugye ezt mondta nekem, és én úgy érzem, hogy én ezt nem tudom igazán megcsinálni, de mégis Isten azt mondja, hogy csináljam, és hogy bízok-e az Istenbe, hogy ő majd segíteni fog nekem. Ugye gyerekkorban nagyon sok dolgon keresztül megyünk így, amikor meg kell tanulunk, például amikor úszni tanulunk, és ott van a szülő, és azt mondja, hogy majd nem fogsz elsüllyedni, meg majd vigyázok rád, meg stb. Az egy hitkrízis egy gyermeknek, hogy most akkor tényleg mi lesz, és bele kell vágni anélkül, hogy ő tudná, hogy ezt meg tudja csinálni. Akkor most megint lenne 2-3 perc egy picit beszélgetni erről, hogy amiben most téged hív az Isten, abba hogy állsz ezen a területen, vagy pedig, ha korábban volt ilyen, akkor megoszthatunk egymással ilyet. Jó, úgyhogy megint van 2-3 perc erre. Hát lejárt az időnk. Ugye a hitkrízis az egy jó dolog, legalábbis Isten igényében azt látjuk, hogy amikor az Isten meghív az ő munkájába, akkor ő tényleg olyan dologra hív, ami meghaladja a mi életünket, és ilyenkor, úgy is mondhatnánk, hogy ilyenkor változtat bennünket. Tehát, hogyha mindig ugyanazokat bíznánk, olyan kihívások elé tennénk magunkat, amit már tudunk csinálni, akkor az sehova nem jutnánk. Ugye ez gyereknevelésben leginkább látszik, hogy egy gyereknek is mindig növekedni kell, és mindig olyan kihívásokkal kell találkozzon, amit nem tud csak úgy kapásból önmagától teljesíteni. Tehát azt tudnunk kell, hogy ez egy jó dolog a hitkrízis, amikor elkezdünk küzdeni ezzel, hogy na vajon én ezt meg tudom-e csinálni, vagy tényleg így van ez a dolog, mert ez mindig változásra ösztönöz bennünket. Ugye a következő, ez az utolsó előtti már, hogy életedben komoly változásokra van szükség ahhoz, hogy igazodj Istenhez, amikor ő cselekszik. És ugye ez a legnehezebb dolog talán, amikor eljutunk oda, és rájövünk arra, hogy változnunk kell, változtatnunk kell bizonyos dolgokon, ahhoz, hogy megvalósuljon az életünkben amit az Isten kér. A Bibliában sok példa van, akik megpróbálták visszautasítani valahogyan az Istennek a munkáját. Ugye például, ugye, ha maradunk ennél, akkor a Mózesnél, aki mondta az Istennek, hogy hát Istenem, küldjél valaki mást, mert én nem vagyok erre alkalmas, én nem tudok jól beszélni, stb. Tehát, hogy Mózesnek változnia kellett egyáltalán ebben a dologban, hogy kimerjen állni. Másrészt Isten változtatta őt a szelídségben, az ő jellemében, és formál bennünket. Van egyszer, a Szenci Sándor mondta ezt a példát, hogy nem a szolgálatodat kell abba hagyni a bűneid miatt, hanem a bűneidet kell abba hagyni a szolgálatod miatt. És hogy ez egy nagy kérdés az életünkben, hogy hajlandóak vagyunk-e áldozatot hozni, változni dolgokban, ahhoz, hogy az Isten munkájába állhassunk. Ez nem azt jelenti, hogy Isten nem szeret bennünket, hogyha ahogy éppen vagyunk, a tökéletlenségünkben, tehát hogy azért, mert egy bűnkövetünk elő elutasítana bennünket, de az, hogy az ő munkájában végrehajtjuk azokat a dolgokat, amiben hív ahhoz meg, változásra van az életünkben szükség. Most amit szeretnék kérni tőletek, hogy, és most ezt teljes csendben szeretném, hogy mindenki magába gondolkozzon egy kicsit, hogy tartunk most egy 2-3 perc csendet, hogy ha segít, akkor csukd be a szemedet, és úgy legyél, vagy mindenki, ahogy a legjobban tudja. Kicsit figyeljünk oda Istenre, és kérdezzük meg, hogy mibe kell nekünk változni. Milyen változásra hív bennünket az Isten. És hogyha úgy érzed, hogy valami most előjött, akkor kérlek, hogy talán ez lenne a mai napnak a legfőbb üzenete mindenki számára. Akkor ezt ragad meg, írd fel az okostelefonodba, a jegyzetek közé, vagy a papírodra, vagy próbáld meg memorizálni, de hogy ezt ne veszítsd el. Mert most itt Isten jelenlétében vagyunk, és talán jobban nyitottak vagyunk arra, hogy azt mondjuk, hogy fú, igen, ebbe változnom kéne. És a hétköznapokban meg könnyen elhessegetjük ezeket. Úgyhogy most akkor 2-3 perc teljes csöndet szeretnék, és figyelj oda az Istenre. Akár halkan imádkozhatsz is, vagy magadban beszélgethetsz az Istennel. Kérdezzük meg erről, hogy miben kell nekünk most igazodni az Istenhez. Remélem, hogy mindenkinek lett olyan dolog az életében, ami úgy érzi, hogy Isten szól hozzá. Tehát az én életemből osztok meg most valamit veletek, amit a legtöbben tudtok, hogy áprilisban fogok indulni egy választáson, egy olyan feladatért, ami messze meghaladja az én életemet, és amit én érzek, hogy szóval igazodnom kell ebben, hogy tehát most ebben az időszakban mindenképp előrébb kéne lépnem, meg többet kéne az Istennel személyesen találkoznom. Tehát ugye nagyon sok dolog van az életemben, és nyilván találkozok az Istennel, de hogy úgy érzem, hogy ebben most még jobban oda kell tennem az időmet, mert nagyon rá vagyok szorulva az Istennek a segítségére. Mert a másik dolog pedig, amit mond nekem az Úr, hogy nyilván az, hogy az ember hogyan él, meg mit tesz, hogyan viselkedik mondjuk egy boltba, vagy bárhol, ez mindannyiunknak egyformán fontos dolog, hiszen Krisztust képviseljük. De most azt mondom, amikor egyedül voltam, és nem volt családom, akkor egy kicsit lazább lehettem. Ez nem jó, de mégis lazább lehettem benne, mert hát nem voltak rám bízva senki. Valamit elrontottam, hát akkor az az én bajom volt. De amikor már van feleségem, gyerekeim, akkor már ez is emeli az embernek a felelősséget. Már értitek, hogy miről beszélek. És amikor mondjuk te egy városban, mondjuk egy közösségnek a vezetője vagy, akkor az másképp hat, hogyha mondjuk én mit tudom, az OTP-be leültöm a ügyintéző fejét, hogy valami még jogosan is, akkor az nem ugyanaz, mint hogyha én most nem vagyok egy ilyen ismert ember. És azt érzem, hogy igen, ebben nekem nagyon kell növekednem, hogy még inkább figyelem kell arra, hogy az Istent hogyan képviselem ebben a világban. Na, ezt csak azért osztottam meg veletek, hogy úgy gondolom, hogy ezekben a dolgokban nekem igazodnom kell az Istenhez. De mindannyiunknak igazodnunk kell. Ha például megtérsz, és mondjuk frissen, amit Lili meg Béla elmondott az életébe, hát ők, nekik rengeteg nem hívő barátjuk van, akik távcsővel, meg mikroszkoppal figyelik az életüket, hogy na, milyen is egy hívő ember. Azt mondta, hogy most ő megtért, hogy akkor hogyan viselkedsz. Ez rögtön egy igazodást kér tőlünk, hogy hú, én az Istent képviselem, tehát most még jobban oda kell figyelnem az életemre. De sok-sok dolog lehet, amiben igazodnunk kell az Istenhez. És záró gondolat, hogy megismered Istent tapasztalatból, amint engedelmeskedsz neki, és ő véghez viszi munkáját rajtad keresztül. ide fut ki ez az egész dolog. Isten be akar hívni az ő munkájába, és amikor elkezdesz engedelmeskedni neki, akkor megismered azt, hogy ő tulajdonképpen kicsoda is. Ha ezt a példát hozhatom, hogy mindannyian ismerünk, amikor gondolkoztunk meg, Attila is most fölhozta az elején ennek az épületnek a megszületését, emlékeztek, hogy nagyon feszült volt a helyzetünk, és gondolkoztunk, hogy elinduljunk a megvásárlásba, vagy ne. És úgy érzékeltük, hogy Isten arra vezet, hogy igen, és elkezdtünk imádkozni, és azt mondtuk, hogy igen, elindulunk, Uram, de várjuk, hogy vezess bennünket, és akkor aztán emlékeztek, hogy egyszer csak jött egy hatalmas adomány a semmiből, és megismertük Istent, hogy az Isten olyat is tud, hogy csak úgy egyszerűen több millió forintot oda letesz, hogy figyelj, itt van, ezt arra adtam nektek, hogy vegyétek meg ezt a házat. Megismertük az Istent ezen keresztül, hogy milyen fantasztikus dolgokat tud tenni. De amikor szolgálunk valaki felé, és ahogy Béla sokat említette Lacit, hogy, és én is emlékszem, és láttam, hogy Laci mennyi időt beszélgetett Bélával az Istenről, akkor Laci megismerte az Istent, hogy ez egy olyan Isten, aki a Bélát, az ő éjszakai életben meggyötört lelkét meg tudja változtatni. És hogy milyen fantasztikus ez az Isten. Tehát, hogy érdemes igent mondani az Úrnak arra, hogy ő hív az ő munkájába, mert olyan dolgokat fogunk átélni az Istennel, hogy az életünket átformálja. Hát ez volt a mai üzenet. Hogyha valaki kedvet kapott ehhez a könyvhez, akkor Marikánál meg is lehet szerezni, hogy el lehet jönni hozzánk a házi csoportra, de akartam ezt így nektek most összefoglalni, és elmondani, hogy igen, az Isten vezetése az nem pusztán arról szól, hogy megtudjuk az Isten akaratát, hanem ennek van egy értelme, ő munkálkodik ebben a világban, behív bennünket, ez időnként nehézségekkel jár a számunkra, meg krízisbe jutunk, változni kell, de mégis ott leszünk, és ott voltunk, amikor ezek a nagy dolgok történtek, és ez meghatározza az életünket. Hajtsuk meg most a fejünket, imádkozunk, és közben meg a dicsőítőket kérem, hogy gyertek, és akkor énekeljük a záró éneket. Uram, köszönjük neked, hogy nem vagyunk magunkra hagyva ezen a bolygón. Köszönjük neked, hogy nem igaz az, hogy minden csak úgy magától lett, és nincs semmi, hanem te élsz, van egy teremtő Isten, aki minden, mindenekben, és mindenek az Ura. Köszönjük neked, Uram, azt a különleges megtiszteltetést, hogy te szeretsz bennünket, és kapcsolatra törekszel velünk. Köszönjük neked, Uram, hogy itt lehetünk ebben a városban, és itt élhetünk, és rólad szólhat az életünk, és vele dolgozhatunk. Uram, add nekünk gyülekezetileg is, és egyénenként is, hogy lássuk a te akaratodat. Add nekünk olyan bátorságot, hogy belelépjünk mindazokba, amiben hívsz bennünket. Hogy ne csak a reális dolgokat csináljuk, hogy ne a kényelmesség legyen az életünk célja, hanem hogy azt a munkát végezhessük, amit te adtál nekünk. Uram, vágyunk, hogy megismerjünk téged mind jobban, hogy lássuk a te munkádat ebben a világban, és hogy értelme legyen a mi életünknek. Amen. Amen.